Istennek igéjét a 23. Zsoltárt olvasom. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordult van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életem.
Imádkozzunk. Urunk, te látod az egész életünket, és nyitott könyv vagyunk előtted, ismered azt a pillanatot, amikor megfogantunk az édesanyám méhében, és tudod az életünk utolsó napját is, és mindazt, ami közötte van. Te látod azt, amikor még úgy éltünk, vagy élünk, hogy nem kerestünk téged, nem vettünk számításba, és te tudod, hogy milyen volt az, amikor közeledtünk feléd, és megtaláltunk téged. Urunk, te vagy az, aki ismered azokat az utakat, amikor tényleg a hegytetőkön járunk, és minden rendben van, és azt is, amikor a halál árnyékának a völgyében vagyunk. És nagyon jó ezt megvallani előtted, és elmondani, hogy te mindent tudsz, és mindent látsz, és ezekkel együtt ott van a félelem, meg a kétség a szívünkben, hogy mi hogyan éljük meg ezeket. Hogy mi mit tennénk, hogyha nagy kísértés vagy próba érne bennünket. Mi lesz, hogyha olyan helyzet jön, amiben nem tudjuk, hogy mi a teendő, amiben elcsüggedünk, vagy kétségbe esünk. És nagyon jó megerősödni abban a hitben, hogy te tényleg velünk vagy, Urunk, de ezen a reggelen hozzuk eléd a mi emberi gondolatainkat és szívünket, a jövőnkkel kapcsolatban, és mindazzal, ami előttünk van. Hálásak vagyunk, amikor visszatekintünk a mögöttünk lévő útra, mert tudjuk, hogy te voltál az, aki megmentettél, aki eddig is hordoztál, aki kiszabadítottál bennünket az ellenségeinknek a kezéből, a saját rossz döntéseinknek, a bűneinknek a következményeiből is. És hiszük, hogy ezután is te leszel, aki velünk leszel. Szeretnénk, Urunk, ezen a mai alkalmon is átélni és megtapasztalni azt, hogy közel jössz hozzánk, hogy megszólítasz bennünket, hogy felnyitod a szemünket arra, amire szükségünk van. Taníts bennünket a te igédből. Szeretnénk megérteni a te szavadat, Urunk. Szeretnénk bizonyosságot nyerni afelől, hogy neked terved van az életünkkel, és hogy te vezetsz minket. Szeretnénk megerősödni a hitünkben. Szeretnénk, hogyha rámutatnál mindarra, ami az életünkben bűn, ami rossz, amiben tévedünk, amiben rossz úton járunk. És Urunk, miközben megfogalmazzuk, hogy mi mit szeretnénk, az még a kérésünk, hogy érd el azt, és vidd végbe azt, amit te szeretnél az életünkkel, amit te akarsz bennünk megértetni, amiben te akarsz bennünket engedelmességre, megtérésre hívni. Ehhez kérjük, hogy a te szent lelkeddel tölts be minket, és áld meg ezt az Isten tiszteletet számunkra. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg az igét Márk evangélium a 14. fejezetéből, 32-től a 41. versig olvasom. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt tanítványaihoz Jézus. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és virasszatok. Egy kisé továbbment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Simon, alszol, nem voltál képes egyetlen órát virasztani? Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég. Eljött az óra. Íme átadatik az emberfia a bűnösök kezébe. Borzong, háromszor is kiált, siába szól, atyám. Konok a csend, csak a szél válaszol. Leül a földre most töprengve gyötrelemmel. Emberként érti meg, mi a világ s az ember. S belerendül a föld, akkora a súly, melyel atya elé a fiú leborul. Maradjatok velem, és imádkozzatok. Segítségre van szükségem, nagy a baj. Ne hagyjatok magamra. Szükségem van rátok. Voltatok-e már bármikor hasonló élethelyzetben, ismétlem csak hasonló helyzetben, amit itt Jézusnak át kellett élnie? Hogy szembesül azzal, hogy mi a világ és az ember, ahogyan a vers részletben állt. Átéltétek-e már azt, hogy nagy támogatásra van szükségetek valaki részéről, akire számíthattok? Átéltétek-e már elhagyatott helyzetetekben, hogy valakire nagyon nagy szükségetek van, aki mellétek áll és aki segít? És hogyha átéltétek, milyen tapasztalatotok van ezzel? Volt-e, aki mellétek állt? Volt-e, aki kitartott mellettetek? Volt-e, akire számíthattatok? Amikor én egy ilyen helyzetben voltam, akkor mind a kettőt átéltem. És meg kell, hogy mondjam, azok, akikre talán a leginkább gondoltam, hogy majd mellettem állnak, és majd leginkább erősíteni fognak, azok maradtak közönyösek, egy kicsit távolságtartók, messziről szemlélődők, vagy éppen némák. És azok, akikről talán sosem gondoltam volna, váltak segítségemre ebben a helyzetben. Sokféleképpen el lehet fordulni ilyenkor a másiktól, nyílt tagadással, vagy éppen némassággal, távolságtartással, vagy azzal, hogy nem vesznek elég komolyan. A Márk evangélium a sorozatban az elmúlt alkalommal az árulásról volt szó, ma pedig a Getsemáné kertbeli történetben kísérhetjük nyomon azt, hogy hogyan is megy Jézus a kereszt felé. Mi is történik vele, és mit élő át itt. Ez a történet, amit felolvastam az utolsó vacsora után, zajlik, amikor Júdás már elment, hogy elárulja Jézus. Gyakorlatilag megtörténik az árulás. Az utolsó kép a szenvedés történetnek azon eseményei előtt, amikor már tényleg az egész visszafordíthatatlan. Mondhatnám ezt is, ez a vihar előtti csend. Szomorú és gyötrelmes órák. Mit lehet ilyenkor tenni? Mit lehet olyankor tenni, amikor már tényleg a kocka el van vetve, minden eldőlt, és tényleg csak idő kérdése az, hogy bekövetkezzen az, aminek be kell következnie? Mit lehet tenni a célegyenesben, amikor már világos, hogy nincs vissza út? Mit lehet tenni az utolsó előtti pillanatban még, amielőtt bekövetkezne a katasztrófa? Talán két dolgot. Az egyik az, hogy elfogadni ezt az egészet, és menni bele abba, ami félelmetes és ami gyötrelmes. A másik, hogy még vissza lehet esetleg fordulni. Ennek a feszültsége van benne ebben a történetben. Vállalni a küldetést, vagy visszafordulni és kihátrálni akár az egészből. Abból, amit Jézus tesz, hogy arra a helyre megy, ahol mindig szokott lenni a tanítványaival, és amit Júdás is pontosan tudott, hogy ő ott lesz, már valamit tudhatunk, hogy ő vállalja a küldetést, és vállalja a szenvedést. Arra a helyre megy, ahol talán a legkönnyebb őt elfogni, ahol gyakran tartózkodott. Három dologról szeretnék most beszélni nektek. először nézzük meg a tanítványoknak a csődjét, hogyan viselkednek a tanítványok, mi történik itt velük ebben a történetben, aztán arról szeretnék beszélni, hogy mi volt Jézus szívében, mit élt át, mi az, amit ő tett ebben a kritikus pillanatban. És végül egy pár gondolatot arról, hogy mire hív bennünket ezek kapcsán Isten. A tanítványok újabb csődjének lehetünk tanulni a történetben, amin szinte már nem lepődünk meg. Hiszen újra és újra olyan helyzeteket látunk az evangéliumokban, amiben Jézus megkérje a tanítványait valamire, vagy tanítja őket valamire, és nem képesek megtenni. Vagy a szöges ellentétét teszik. Nem értik, valami egészen más irányba indulnak el. És nagyon sokféle variációját láthattuk már annak, hogy hogyan nem értik Jézust, hogyan nem követik őket, hogyan hitetlenek. És mégis ez a mostani történés egy kicsit más, mint az előzőek. Jézus nem kevesebbet kér, mint közben járó imát, támogatást abban a helyzetben, amit át kell élnie. A tanítványok egy részét ott hagyja a kertnek egy részében, a három legközelebbi tanítványt odahívja magához közel, megkér, hogy imádkozzanak, és majd ő egy kicsit még arrébb megy. Egyedül kell, hogy átélje azt, amit ő átél és megharcol, de mégis erre a támogatásra, erre az ima támogatásra lenne szüksége. Biztos, hogy a tanítványoknak is jó lett volna átélni azt, mit jelent az, hogy most mi imádkozhatunk a Mesterrel együtt, talán a Mesterért. Aki közben járó imádságot szokott gyakorolni, az tudja, hogy nem csak annak jó, akiért imádkozom, hanem azért, annak is jó, aki imádkozik. És tanítványok nem tartanak ki, elalszanak, és nem tudnak ott lenni Jézus mellett ebben a helyzetben. Mielőtt azonban nagyon lehúznánk szegény tanítványokat, teljesen magunkra ismerhetünk ebben a történetben is, és magunkra ismerhetünk a tanítványi létnek abban a korlátoltságában, ami megjelenik ebben a történetben is. Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy meg kellene érteni, hogy pontosan mire hív a Mester, mit vár el tőlünk, mit akar most ebben a helyzetben. Érzékenynek kellene lenni, valamilyen módon nyitottnak kellene lenni, akkor is, hogyha nem értjük, hogy éppen mi történik. És ez nem sikerül itt a tanítványoknak. Felismerhetjük valahol benne saját magunkat és az embernek a természetét. Szinte teljesen biztos, hogy a tanítványok, és próbáljunk meg ilyen jó indulattal lenni feléjük, hogyha tudták volna, hogy mi történik itt, és hogy tényleg ez az utolsó óra, és mekkora jelentősége az ő imádságuknak. Én biztos vagyok benne, hogy imádkoztak volna. Valószínűleg tényleg fogalmuk sem volt arról, hogy mi történik itt. Bár Jézus sokszor elmondta, és nagyon világosan elmondta, nem jutott el a szívükig. Nem értették meg. Elszenderednek. Utólag biztosan nagyon bánták ők is ezt. Utólag biztos azt mondták, hogy ha akkor okosabb lettem volna, ha akkor nyitottabb lettem volna, ha most vissza tudnék gondolni, ha vissza tudnám pörgetni az időt, akkor biztosan máshogy csinálnám. Hány és hány helyzetben gondolhatjuk mi is ugyanezt? Mi lett volna, hogyha vissza tudnám pörgetni az időt, és akkor máshogy csinálnám, akkor nem tagadnám meg, akkor kiállnék, akkor hűségesebb lennék, akkor buzgó lennék. Az ember élete tele lehet ilyen történetekkel. Ugyanakkor nem biztos, hogyha az ember vissza tudná pörgetni az életének az eseményeit, akkor nem mindent ugyanúgy csinálna, mint akkor. Jézus először megdorgálja őket. Miért nem vagytok ébren, miért nem virasztotok? Aztán, amikor másodszorra megy vissza hozzájuk, akkor már csak egy kínos csend, ami lezajlik közöttük, és harmadszorra pedig már nyugtatja őket, és tényként közli, hogy aludjatok tovább. Ez most már így történik. Megtörténik, aminek meg kell történnie. Beszédes számomra a tanítványok kudarca abból a szempontból, hogy benne van ebben az ember általános kudarca abban a helyzetben, amikor ő próbál valamit az Istennek adni. Nem nagyon olvasunk arról az evangéliumban, hogy Jézus túl sok mindent kért volna a tanítványoktól, hogy ezt adjátok nekem, ezt tegyétek meg értem. Most ti tegyetek valamit értem az én érdekemben. És amikor ez megtörténik, és amikor erre megkéri Jézus a tanítványait, akkor ott teljes a csőd és a kudarc. Semmilyen módon sincs kölcsönösség. Semmilyen módon se lehet ilyen adok-kapok, én teszek érted valamit, és te teszel értem valamit felállásról beszélni. Amikor az ember az Istennel való kapcsolatra gondol, akkor olykor abba a tévhitbe eshet, hogy hát igen, Isten tesz valamit érte, és akkor az ember is tesz valamit az Istenért. Nem jutottatok el esetleg ti magatok is néha ilyen helyzetbe, hogy azt gondoltátok, Isten tett valamit értem, megváltott engem, szeret engem, elfogad engem, én is teszek valamit érte. És ez teljesen jó, hogyha az ember szolgálni akar, és tenni akar valamit az Istenért. De semmilyen módon nem lehet kölcsönös az Isten-ember kapcsolata ebben az értelemben. Semmilyen módon nem lehet az elég, amit az ember az Istenért megpróbál tenni. Mert amit mi megpróbálnánk érte tenni, az valahol mindig kudarcot vall, és az valahol sohasem lehet elég. Az az ember, aki tényleg azt gondolja, hogy ő ki tudja fizetni a kegyelmet, és tényleg meg tudja szolgálni, és elég lehet az, amit ő érte tesz, az nem értette meg a kegyelemnek a lényegét. A kegyelemnek a lényege Isten szeretetének a forrása, az, ami minden értelmet felülhalad, és ami egyedül az Isten cselekvésétől függ. Persze ez nem menti fel az embert, hogy ne legyen kitartó, hogy ne tegyen meg mindent, amit ő tett. De valahol a tanítványoknak a kudarca, jelképezés, és teljesen tipikusan előhozza ezt. Milyen az Isten és az ember közötti felállás, amikor az embernek kéne tenni valamit, akkor kudarcot vall, és nem tudja megtenni azt, amire szükség lenne. Szeretném, ha többet foglalkoznánk ugyanakkor azzal, ami Jézusban volt, és amit Jézus tett és átélt. Ne a tanítványok kudarca legyen az, ami meghatározza azt, amit erről az igéről gondolunk. Miközben persze ez is fontos. Nézzük meg azt, hogy mi volt Jézus szívében. Mi volt az, amit ő átélt, amit tett, és amit ő döntött. Az, hogy mi lehetett Jézusban, úgy legbelül, és ő igazából mit élt át, abban egyetértetünk, hogy ez titok. Fogalmunk sincs. Annyit tudunk, ami le van írva, és amit valamilyen módon ki tudunk az igéből következtetni. Az a küzdelem, az a teher, az a nyomás, amit ő átélt, arra tényleg csak következtetni tudunk. Mindaz a gyötrelem, amit itt a Gecsemáné kertben át kellett élnie, az titok marad a számunkra, és ez nem is baj. Viszont amit átélt, arra az igéből következtethetünk. Jézus bizonyára szorong. Szorong ebben a helyzetben, amikor elhatalmasodik a sötétség. Amikor minden reménytelen. Szorong akkor, amikor látható módon, mint már említettem, célegyenesbe érnek a dolgok, elérkezett az az idő, eljött az az óra, amikor már nem lehet visszafordítani semmit, és amikor meg kell történnie annak, amiért ő eljött a földre. Szorong, hiszen visszafordíthatatlanok az események, és aki már szorongott, az pontosan tudja azt, hogy mit jelent az, amikor az ember olyan dolgoktól fél, és olyan dolgok miatt érzi rosszul magát, ami még nem következett be, és ami bizonytalan. Talán más volt az egész felállás, és más volt a helyzet, amikor már ott volt benne Jézus a szenvedésben. Azt is nehéz volt elviselni, de az egy megint más dolog, amikor látom, amikor előttem van, amikor tudom, hogy mivel kell szembenézni. De amikor még nem tudja az ember, hogy hogyan lesz és mint lesz, akkor árasztja el a szorongás. Ebben az elhatalmasodó sötétségben, a legfélelmetesebb talán, amit Jézus átélt, az az isteni ítélet volt, ami rá nehezedett, és ami rávárt az emberiség bűnei miatt. Jézus, aki teljesen ártatlan és teljesen bűntelen, el kell, hogy szenvedje minden ember bűneinek a büntetését. Nagyságrendekkel sem érdemes számolni, hiszen ez egy hatalmas büntetés. Nem is lehet talán megfelelő szót találni rá, hogy mit jelentett ennek az ítéletnek a súlya. És miközben Jézus ezt átéli, teljesen érthető és teljesen világos, hogy felteszi azt a kérdést, nem lehet-e valami másként, valamilyen módon másként elrendezni ezt az egészet? Nem lehet-e valamilyen módon máshogy megváltani az embert? Minden ember, aki találkozik az ítéletnek a súlyával, akár bíróságon elítélt, akármilyen módon találkozik ezzel, megpróbál menekülni ebből. Amikor az ember találkozik annak a súlyával, hogy büntetést kell szenvednie, akkor megpróbál kibúvót találni. Ki úgy, hogy azt mondja, hogy ő nem volt hibás, és nem vétkes, és ő nem is csinál semmit. Ki úgy, hogy megpróbál alkudozni. Ki úgy, hogy összeomlik. Nagyon sokféle módon. Teljesen természetes emberi reakció, hogy ilyenkor az ember megpróbálja ezt elkerülni, és megpróbál menekülni. Jézus is felteszi ezt a kérdést. Nem lehet-e valamilyen módon másként? Ha lehetséges, atyám, múljon el tőlem ez a pohár, ha lehetséges, ne kelljen ennek megtörténnie. Az isteni ítéletben talán az a legfélelmetesebb, hogy át kell élnie a teljes elhagyatottságot, az atyától való elszakítottságot. És figyeljétek meg, hogy ez az elhagyatottság itt ebben a történetben kezdődik el. Ahogy a tanítványok magára hagyták, az történik majd később is az elkövetkezendő órákban. Ahogyan ők tulajdonképpen megtagadták, úgy fogják majd utána elhagyni, úgy fogja az egész nép magára hagyni, kivetni magából, majd maga az atya is elfordulni őtőle. Ez az isteni ítélet, ami félelmetes, és amit Jézusnak itt át kell élnie. És amellett, hogy Jézus fél, szorong, és az ítélet súlyát érzi, azt olvassuk, hogy halálosan szomorú, és ezt megosztja a tanítványaival. Hogy mit jelenthetett ez a szomorúság, ez nagyon sok mindenre vonatkozhat. Amikor olvastam az igét, az a gondolat jött bennem elő, hogy ez minden az élettől elbúcsúzó embernek a szomorúsága. Szomorú az ember, amikor szembesül azzal, hogy létezik, és aztán el kell múlnia. Szomorú az ember, mikor él és élvezi az életet, és a létnek mindenféle formáját átél, és aztán szembesül vele, hogy meg kell halni, és el kell engedni. És át kell menni valami olyanba, amiből tud bizonyos dolgokat, de ahol még sohasem járt. Ó, jaj, meg kell halni, mondja Babits Mihály. Szomorú Jézus, mert el kell hagynia ezt a földi világot. Miközben persze tudja a küldetését, és tudja azt, hogy ő miért jött a földre. És mindenről, amit elmondtam nektek, hogy Jézus mit élhetett át, világosan ott lehet előttünk. Az, hogy Jézus Isten fia, és ő az Isten, de egyszerre valóságos Isten, és valóságos ember is. El kell, hogy mondjam nektek, hogy vannak emberek, és vannak keresztények, akik nem szeretnek erről hallani, hogy Jézus ennyire valóságos ember volt. És vannak olyanok, akiknek az életében Jézus annyira ideális, és annyira csak az isteni oldala van ott az ő személyének, hogy nem tudják elviselni, mikor ezekről szó van, pedig ez is ő, és ez is igaz. Így élte meg teljesen az emberlétnek a mélységét. Így tud segíteni mindazoknak, akik átélik az emberléthez tartozó legmélyebb nyomorúságokat, félelmeket, szorongásokat, elhagyatottságokat és sötétségeket. Mert ha máskor nem, a földi életének ezen a részén teljes mértékben átélte ezt. Reménység forrása, bizalom forrása lehet ez a számunkra, hogy Jézus miközben Isten fia volt. Valóságos ember volt, aki, mint ami közben járunk, most mellénk tud állni ezekben a helyzetekben. És nem úgy van mellettünk, és nem úgy hallgatja meg az imádságainkat, mint aki tudja, hogy miről van szó, de sose élte át, hanem mint aki pontosan érzi és érti, hogy mit jelent ilyen mélységben lenni. Jézus tehát valóságos Isten és ember egyszerre. Heidelbergi K.T. 15. kérdés felelete pont erről szól. Így hangzik a kérdés, milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Felelet, olyat, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél. Vagyis, aki egyszer, mint valóságos Isten is. Miben mutatkozik meg az, hogy Jézus ebben a helyzetben valóságos ember és valóságos Isten is egyszerre? Abban, ami a következő részünk, amiről beszélni szeretnék, az, hogy mit tett Jézus. Amit átélt, abban megmutatkozik az, hogy ő valóságos ember, és amit tett, abban megmutatkozik, hogy ő tényleg az Isten fia. Olyan dolgokat tett, amire ember talán nem lenne képes ebben a helyzetben. Az első dolog, amit tett, az az, hogy imádkozik. Mondhatnánk, hogy hát ez egyszerű. Hát a bajban az ember könnyen imádkozik, és könnyen mondja, hogy ja, Istenem, vagy elmond egy mi atyánkot, vagy valamit gyorsan imádkozik. Hát a bajban meg a nyomorúságban legtöbb az imádkozó ember, nem? De ezeknek az imáknak, amit ő itt elmond, különleges súlya van, különleges jelentősége van. Ugyanis Jézus ugyanúgy, ahogy sok embert tesz, ebben a nagy sötétségben, ebben a nagy nyomorban, egyszerűen elsüllyedhetne ebben a helyzetben. Maga alá temethetnék ezek a hullámok. Feladhatná magát, és egyszerűen hagyhatná, hogy történjenek az események. Elvileg, hogyha nem tenne semmit, valószínűleg ugyanúgy megtörténne az árulás. De ő imádkozni kezd, és a legnagyobb próba idején őszinte imádsággal megy az atya elé. ebben az imádságban Isten létárja a gyötrődéseit, a félelmeit, azt, amit átél. Mindazonáltal megfogalmazza azt, hogy kész elfogadni az Atya akaratát. Amikor olvasok ezt az imádságot, Jézus szavait, akkor eszünkbe juthatnak a zsoltárok. Nagyon sok olyan zsoltár van, ami hasonló, és Jézus tulajdonképpen a zsoltárok imádságainak az örökségét folytatja tovább. A zsoltárok is nagyon őszintén megfogalmazzák azt, amit valaki egy helyzetben átél. Nagyon világosan megfogalmazódnak az érzések, akár a negatív érzések is. És aztán nagyon sokszor ott van az, ahogy Zsoltár író is elfogadja, hogy de legyen úgy, ahogy az Isten akarja. Tipikus példák erre a bosszú zsoltárok, amikor a Zsoltár író részletesen leírja, hogy milyen harag van benne, mit szeretne, mi történne az ellenséggel, és aztán végén megfogalmazza, hogy de Uram, tiéd a bosszú állás joga. Legyen, ahogy te akarod, én nem akarok bosszút állni az én saját ügyemért. Jézus őszinte, emberi módon imádkozik, és példát ad nekünk ezzel az imádságra. Hogy nem kell, nem tudom milyen, különlegesen megfogalmazott imákban az Isten elé járulni. Nem kell előtte tenni a szépet, hogy hát amúgy mi nagyon hiszünk ám, meg jól vagyunk, csak most egy kicsit nehéz, hanem lehet teljes őszintességgel Istenné tárni azt, ami a szívünkben van. És ez az ima egyébként nem csak, hogy egy őszinte ima az Isten felé, hanem belemegy az ima harcba, amire ezen a ponton nagyon nagy szüksége van. Vannak írásmagyarázók, akik ezt az egész történetet erre fűzik fel, hogy ez Jézusnak az ima harca. És micsoda szellemi harc, ami itt történik. Minden esetre biztos, hogy mindannak, ami ezután történik majd Jézussal, egy fontos állomása az, hogy ő itt imádságban megharcolta azt, amit tesz és dönt. Nagyon sokszor a konkrét történések, amikor már megtörténik valakivel valami, vagy Isten valamit tesz az ember életébe, azt megelőzi, meg kell, hogy előzze az ima harc. Az imában dőlnek el a harcok. Igazából ott dől el, hogy mit fogunk tenni. Az, amit ő később tesz, az itt, ebben az ima harcban dől el. Itt, ebben az ima harcban hozza meg Jézus a döntést arról, hogy hogy vállalja az ő küldetését. Amit itt Jézus tesz az imádságaiban, az az, hogy szembenéz a félelmeivel, és szembenéz a kétségeivel. Nem csak észleli, nem csak átéli kétséget, szorongást, félelmeket és minden mást, hanem szembenéz velük, megfogalmazza őket az imádságban. Nagyon sokszor eddig nem jut el az ember is, nagyon sokszor eddig nem jutunk el, talán mert nincs elég erő akkor, amikor az ember a nyomorúságban van, hogy észleli és átéli azt, ami őt körülveszi, de nem képes szembenézni vele. Nem képes megfogalmazni, hogy mi az, ami előtte van. Pedig a félelmet úgy lehet legyőzni, hogyha az ember megfogalmazza, szembesül vele és szembenéz vele. Hogy dönt Jézus, amikor imádkozik és amikor szembenéz a félelmeivel, a kétségeivel? Háromszoros igent mond arra, amit tenni fog. Háromszor imádkozik, és teljesen világossá válik, hogy nincs más út. Jézus dönt, és az ő akaratát átadja a mennyi atyának. Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Mert Jézus valóságos ember, de valóságos Isten is egyszerre. Van akarata, van isteni hatalma. Amikor a megkísértés idején azt mondja neki a sátán, hogy ha leugrasz templom párkányáról, akkor angyalok jönnek és elkapnak és szolgálnak neked, és ez bizonyára így lett volna. Sőt, hogyha a kereszten nem adja át az akaratát, a hatalmát az atyának, le tudott volna szállni a keresztről, és nagy csodákkal meg tudta volna mutatni mindenkinek, hogy ő az Isten fia. Ezt az ő akaratát és hatalmát adja át az atyának ezen a ponton. Így fogalmaz a János evangélium a 10. fejezetében Jézus erről. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam. Hatalmam van arra is, hogy ismét visszamegyem. Ezt a küldetést az én Atyámtól kaptam. Én és az Atya egy vagyunk. Jézus teljesen azonosul a küldetésével. És nyilván ezzel a küzdetéssel azonos volt akkor már, amikor feljött a Jordánból, és elhangzott a szózat, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De itt ezen a ponton megújítja, megerősíti ezt az elköteleződést. Ez az az engedelmesség, ez az a mozzanat, ami nagyon fontos a Jézus értünk való áldozatában. Ő nem valami szerencsétlen baleset áldozata, akit jól elkaptak a lázadók, és jól keresztre feszítettek a rómaiak, hanem az ő engedelmességéből fakad mindaz, ami megtörténik. Ahogyan a Filippi 2-ben olvassuk, szolgai formát vett fel, megalázta magát mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Szolgai alázat, szolgai forma, szolgai engedelmesség attól, akinek nagy, hatalmas akarata van, és olyan hatalma, ami senki másnak ezen a földön. Milyen gyönyörű és fájdalmas egyszerre ez, ahogy láthatjuk, az értünk önmagát megalázó Krisztust. Az értünk az Atyának teljes mértékben engedelmes Krisztust. És tudhatjuk, hogy ez nem csak egy gyönyörű, szép helyzet valamiről, amitről írt az írás, hanem ez értünk történik, ez rólunk szól, ezt érted, és értem van így. Ez azért van így, hogy nekünk örök életünk legyen, és azért van így, hogy miután ezt felismertük, mi is keressük a fiúi engedelmességnek és az alázatnak az útját. Ez az a helyzet, ahol, mondhatom így, megtörtént a mi kiválasztásunk. Jézus megelőző döntése rólad és rólam. Nagyon sok ember élt, ugye meghalt Jézus, bizonyára nem volt ott minden arca fejében, amikor ezt a döntést meghozta, vagy minden név, de ebbe a döntésbe benne vagyunk mi is. Ebben a döntésben ő kimondta azt, hogy vállalom. Vállalom érte, és érte, és érte. Meghalok érte. Azért, hogy neki ne kelljen ezen az úton végigmennie. Azért vállalom ezt az igazságtalan ítéletet, számára igazságtalan ítéletet, hogy neked és nekem ne kelljen mindezen végigmenni. Ez a mi győztes Krisztusunknak, a mi megváltónknak a döntése a mi életünkre nézve. Mire hív bennünket ez a történet, amit biztosan nagyon ismerünk, és sokszor hallottunk egyébként? Mire hív bennünket? Kétféle módon szeretném ezt megfogalmazni. Az egyik az, hogy megpróbálhatjuk úgy is ezt megérteni, hogyha kicsit Jézussal azonosulunk, és az ő döntésével, és az ő helyzetével. Feltehetünk ilyen kérdéseket magunknak, hogy milyen önfeladásra hív minket az Isten. Mi az, amiben az életünkben ki kellene mondani végre azt, hogy Uram, nekem vannak terveim, akaratom, gondolataim, döntéseim, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te. Mi az, amiben be kellene végre látni, lehet, hogy Isten már egy ideje úgy jelez neked, hogy nem jó az, ahogy te gondolod. Mi az, amiben fel kellene adnod magadat neki? Hidd el, hogy hosszú távon az lesz a jó, ahogyan ő akarja. Másrészt, mennyire lehetnek a mi imádságaink, Jézus imádságai? Mennyire vállaljuk a harcot az imában? Mennyire veszük komolyan, hogy az imádságban dől el nagyon sok minden, és amit utána teszünk, az azért lesz jó, vagy akár rossz, mert azért imádkoztunk, azért harcoltunk, vagy éppen nem tettünk érte semmit. Ha a tanítványokkal azonosulunk a történetben, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést. Mi az, amiben mi kudarcot vallunk az Istennel való kapcsolatunkban? Mi az, amiben mi nem vagyunk elég kitartóak? Mi az, amiben mi nem vagyunk képesek virasztani, imádkozni és hűségesnek lenni? Lehet, hogy azt érezzük olykor, hogy Jézus lehetetlent kért tőlünk. Uram, annyi ideje imádkozom valamiért. Még kitartásra akarsz nevelni? Hát én már olyan kitartó vagyok. Add már meg, amit kérek tőled. És mégsem érkezik válasz. Mi az, amiben meg kell tanulni azt, hogy ha valamit elkezdtünk, akkor az be is lehet fejezni az Isten segítségével. Aztán nekünk is szól az üzenet, amit Jézus a tanítványoknak mondott. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Vigyázzunk, mert nem vagyunk lelki és szellemi lények itt ezen a földön, hanem át is adtuk az életünket Istennek, és ittben járunk, akkor is testben élünk. és nagyon sok elhatározásunk, nagyon sok olyan lelki döntésünk, ami megszületett, és nagyon sokszor a hitünk is beleütközik falakba. És sokszor lehet, hogy tényleg ezzel van dolgunk. Nem vesszük számításba a testi létünk korlátait, azokat a problémákat, akár kísértéseket, vagy nehézségeket, ami abból fakad, hogy testben élünk. Vigyázzatok! Jussatok előre az elhatározásaitokban. És imádkozzatok többet, mert mindig szembe kell néznetek azzal, hogy testben éltek, és ezeket a harcokat nem spórolhatjátok meg. És azt gondolom, hogy olyan helyzetek is lehetnek, mikor nem csak a test erőtlen, hanem a lélek is. Sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy még ez a jó helyzet se áll fenn, hogy a lélek kész, van, amikor se a lélek nem kész, se a test sem. Mind a kettő erőtelen. Ebből a szempontból is szólhat közöttünk az örömhír, hogy pünkösd ünnepére készülünk, jövő héten ugye pünköst, és van erő. És jön az erő Istentől. És elküldi a Szent Lelket, és a tanítványok is ennek az üzenetnek a teljességét akkor élték át, mikor átélték, hogy van erő. És Isten lelke az embert betölti, akkor lelki erő is van, meg testi erő is van. És akkor lehet győzni a harcokban, akkor lehet valahogy kitartást nyerni az imádságokban is. És akkor, amikor az ember szembesül az erőtlenségével, valahogy mégis megjön az erő, onnan felülről, az Istentől. Ne kínozd magadat, ne próbálj te saját erődből több erőre szert tenni, mert nincs erő, de Istentől van erő, lelki erő, testi erő, mindaz, amire szükség van. Történet végén még egy kérdés van hátra. Mi lesz Jézussal? Nem sokára elfogják. Kinek a kezébe is kerül ő? Látszólag az ellenségeinek a kezébe, de valójában miután átadta az akaratát az atyának, innentől fogva mindent az atya tart a kezében. És bár szörnyű dolgokat kell átélnie, de teljesen az atya kezében van. Nem beszéltünk össze a Péterrel, de ez az ének, ez a csak úgy a tenyeredben, ez pontosan ez. Ott van az atya kezében. Mi történik velünk? Mi vár ránk? Az életünkben, az elkövetkezendőkben, hogyan mehetünk tovább erről az Isten tiszteletről? A legfontosabb kérdés ez, kinek a kezébe vagy? Kinek a kezében van az életed? Ha az Atya kezében vagy te is, akkor minden a helyére kerül, és akkor a legjobb helyen vagy, ahol lehetsz. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, te, aki kitartottál a végsőkig, és kiálltad azt a próbát is, hogy letetted a te hatalmadat, uralmadat, a te akaratodat átadtad az atyának. Te taníts bennünket is kitartani, hűségesnek lenni. Te taníts bennünket dönteni olyan helyzetekben, mikor legszívesebben csak sodródnánk, vagy elbújnánk valahová. Te taníts szembenézni félelmekkel, szorongásokkal, kétségekkel, gyötrelmekkel is. Te taníts elengedni azt, amit nem tudunk változtatni. Te taníts bennünket, kérünk, engedelmesnek lenni, ahogy te engedelmes voltál az Atya iránt. Te taníts alázatosnak lenni. És tényleg kimondani szívből, őszintén, elkötelezettséggel azt a mondatot, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Urunk, szükségünk van erre, és imádkozunk azért, hogy erősíts meg minket a mi erőtlenségeinkben, amikor akár a lélek, akár a test, vagy mindkettő gyenge és erőtlen. Add, hogy úgy tudjuk átélni és megtapasztalni majd a pünkösdnek az ünnepét, részünk lehessen abban a csodában, amit átélhettek a tanítványok, hogy betöltötted őket a te lelkeddel, jelenléteddel, magaddal, és olyan erőt nyertek, ami mindig megújul, aminek a forrása rajtuk kívül van, ami újra és újra felbuszkó, tiszta forrás bennük. Imádkozunk, hogy add ezt nekünk, és imádkozunk azokért különösen most, akik olyan félelmeket, nyomorúságokat, nehézségeket élnek át, akár ezekben a napokban, hetekben, amikkel nem mernek szembenézni, amik elválasztják őket te tőled. Imádkozunk azokért, akik betegek, vagy régóta hordoznak olyan terheket, Urunk, amiben nem tudnak megszabadulni és változni. Imádkozunk azokért, akik kísértéseket szenvednek, akiknek megpróbáltatik a hitük, akiknek a kétségei nagyon erősek, és úgy tűnik, hogy győznek. Imádkozunk, Urunk, a családokért. Áld meg a családokban felnövekedő gyermekeket. Imádkozunk az egész gyülekezetünk közösségéért, hogy megélhessük azt, hogy mi egy család vagyunk, és hogy a te szeretett gyermekeid vagyunk, és hogy úgy fogadsz el bennünket, ahogy vagyunk. Imádkozunk, hogy áld meg a mi református népünket is, áld meg a mi magyar nemzetünket is, Urunk. Imádkozunk ezért a világért, hogy minél több ember megérthesse az evangéliumot, és eljuthasson minél több emberhez az az üzenet, hogy Jézus, te mindannyiunkért tetted meg azt a döntést, amit megtettél a Getsemáné kertben. Megváltó Jézusunk, így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és légy velünk életünk minden napján. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.